Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, itt van velem a vonal túloldalán Ráti Józsi.
Sziasztok!
Átbeszéljük a harmadik fordulónak az eseményeit, itt szokásosan hétfő este, kicsit fáradtan. Én legalábbis, Józsi, te aludtál reggel, úgyhogy talán egyel kipihentebben. Buccaneers-Ramsszel kezdünk, mint a hét legnagyobb meccse, vagy legjobban várt mérkőzése. Rams behúzta relatíve simán 34-24-re. Elég impresszív győzelem volt szerintem ez a Rams-től. Mi volt szerinted, Józsi, a győzelem kulcsa, vagy miben emelkedett a Rams a Buccaneers fölé elsősorban?
Talán leginkább a védelmet lehet kiemelni a Rams oldaláról. Valamilyen szinten szerintem mindenki számíthatott rá, hogy ez egy ilyen pisztolypárbaj lesz, és jönnek a nagy játékok, Brady is, meg Stafford is, nem tudom, 400-500 yardot passzol sok TD-vel. Ehhez képest a Ramstől ez jött, ez sikerült, viszont a Bucks védelem az nem igazán muzsikált jól. Leginkább a védőfal volt az, ami szerintem kritikán aluli volt, mert ugye a secondary-ben eleve sok volt a sérülés, várhattuk, hogy azért őket lehet támadni, és esetleg bízhatott volna a Bucks, vagy a Bucks szurkolók abban bízhattak volna, hogy az amúgy átlagon felüli védőfal, az képes annyi nyomást generálni, hogy Staffordnak ne legyen olyan egyszerű dolga. Ehhez képest az első szek az valamikor csak a harmadik negyed végén, negyedik negyedbe jött, amikor már amúgy teljesen mindegy volt, és úgy overall még a futásra sikerült olyan hatékonyan megfogni, mint ahogy korábban megszokhattuk, úgyhogy szerintem itt ezen múlott leginkább, hogy a Rams védelem az fel tudott nőni a feladatra, ismét egyébként, a Bucks defense pedig szerintem a vártnál jóval gyengében teljesített.
Igen, szerintem is az volt itt a kulcs, hogy a Buccaneers secondary-t azért bőven lehetett támadni, és nyilván sérült játékosok voltak, tehát ilyen szempontból nehezített helyzetben várták a meccset egyáltalán, és ahogy mondta, tényleg a védőfal sem hozta azt a domináns formát, amit szokott, ami elég furcsa volt, mert azért nem volt még olyan támadófal, amelyik megállította volna itt vitavajájékat, és hát most sikerült a Ramsnek, hogy ez most mennyire a Rams támadófal érdemel, mennyire volt rossz meccse épp a Buccaneers védőfalnak, ez most egy jó kérdés, de szerintem itt leginkább a secondary-ben vannak azért problémák, nyilván sérülések miatt is, úgyhogy nem lesznek, hogyha itt a héten bejelentenék, hogy Richard Sherman ideigazol, ugye volt róla már hír, hogy felvették vele a kapcsolatot, stb. Nyilván Sherman is szeretne contenderben játszani, gondolom, úgyhogy ez így viszonylag adná magát, aztán meglátjuk, hogy ebből lesz-e valami. Másik oldalon támadóktól mit láttál, mi volt mondjuk Brady-eknél a probléma?
Hát ez is nehéz megmondani, mert azért Brady mégiscsak jól passzolt, 432 yardig jutott, volt egy TD passz, és igaz, ez is már a garbage time-ban, szóval amikor nagyon kellett, akkor úgy valahogyan nem jöttek a játékok. Mondhatjuk igazából azt is, hogy simán csak rossz napjuk volt, mert nehéz így egy dologra ráfogni az egészet, mert akkora nagy nyomás azért nem volt Bredin, egy-két Donald villanás leszámítva. Jó, az nyilván nem segített, hogy mondjuk a futójáték az egyáltalán nem működött, és Arians azért még az elején próbálta erőltetni ezt a 2 yardos átlagot, szóval azért így általában ilyen 3. és 6-ra, meg 3. és 8-ra kellett volna villanni, ami most nem jött. Ugye a tavalyi évben, vagy akár az első két meccsen is hozzászokhattunk ahhoz, hogy mi szinte mindig megcsinálták a 3. és 15-öt is, ehhez képest most még a könnyűek sem mindig jöttek. Nem tudom, talán tényleg csak rossz napjuk volt. Ennél szerintem azért ez a Bucks bőven jobb, de nekik nem igazán jött ki a lépés. A Rams defense szerintem egy nagyon jó gameplannel érkezett. A kettő együtt meg azt eredményezte, hogy igazából nem nagyon kellett izgulnunk. Gyakorlatilag az első TD váltás után nagyon érződött, hogy ez itt a Rams meccse lesz.
Igen, szerintem a Rams védelme ugye hozta ezt a szokásos mély labdákat, elvesszük, nem engedünk hosszú labdákat védekezést, és ugye ez kicsit elveszi ugye a Buccaneers méregfogát, és ez nem azt jelenti, hogy a Bucs nem tudna a rövid játékokkal haladni, mert most is megtették ezt, és ezért tényleg elég sokat tudtak haladni, de úgy valahogy szerintem kicsit így elveszi a játékuknak a
az
az elejét,
élét.
vagy nem tudom, az élét, igen, köszönöm. Szóval elvesz a játékok élét, hogy nem tudják ezeket a hosszú játékokat megjátszani, és ez most is látszott, és úgy nekem azt tűnt fel, hogy a Rams az 1000 fokon pörgött egész meccsen, a Buccaneers meg úgy el volt, tehát hogy nem volt az a...
Igen, amúgy ez ilyen...
Nekik szerintem sokkal kevésbé volt fontos ez a meccs, mint a Ramsnek. A Ramsnek ez egy jóval fontosabb meccs volt, hogy megmutassák, hogy ők akkor igazi kontenderek, és le tudják taszítani a címvédőt a trónról. A Buccaneers meg ugyan vele, hogy igazából belefért ez a vereség, úgyis a playoffba kell majd hasítani, és lehet, hogy egyébként még most a következő meccset rájuk tennék ugyanúgy, hogyha a jövő héten játszanának, mondjuk a playoffban, vagy nem tudom.
Abszolút. Hát a Bucks-nak amúgy tényleg az a helyzet velük, hogy mindenkik minden egyes meccs csak egy meccs. Tehát nekik nem igazán van mit bizonyítani, nem igazán van hova hype-olni ezt az egészet. A Rams meg ráadásul úgy, hogy hazai pályán játszott, ők tényleg bennük van ez, hogy most mutassuk meg, most tényleg kontenderek vagyunk, most végre szuperból. Hát aki látta a meccset, az észrevette, hogy McVay rohangált mindenki után, pacsizott, akivel csak ért, meg úgy tényleg úgy örültek, mintha nem tudom én a Super Bowl-ban aláznák a Bucks, tehát nekik ez tényleg mentálisan, meg így morálisan sokkal többet ért ez a győzelem, és amúgy sokkal többet is tettek érte, abszolút megérdemelten nyert a Rams.
Akit ki akart emelni Cooper Cup mellett, az Deshaun Jackson, akinek 120 yard meg egy TD összejött, és hát ez
két elkapásból, vagy mennyiből?
Azt a háromból, igen, de hogy ez bőven több lett volna, mert kétszer is lehetett volna egy ugyanúgy egy 50 plusz járos TD, de Stafford mindegy kétszer elúdobta, egyszer megütötték, egyszer azt hiszem nem, de hogy azért ez egy plusz szint viszont a Rams játékában, és amúgy is imádom Deshaun Jackson játékát, úgyhogy az felüdülés volt, hogy ismét tudott játszani, aztán majd lehet, hogy két meccs múlva megint megsérül, de hát ez már a vele járója. Green Bay Packers, San Francisco 49ers 30-28. Hú, ez egy nagyon furcsa meccs volt nekem, de hát a tékövé az az, hogy nem szabad Rodgersnek és Davante Adamsnek 37 másodperc tudni, mert pont elérnek a field goalig még időkérés nélkül is.
Hát igen, ez a Packers, vagy ez a Packers, ez ebben benne volt, hogy ez sikerül nekik. Egyébként szerintem a meccs összességében annyira jó nem volt, legalábbis amennyi zászlót bedobtak, meg hol amúgy teljesen inkonzisztensen, hol egyik csapatot, hol másikat vitték előre, mert amúgy szerintem sok zászló teljesen fölösleges volt. És ez nagyon sokat rontott a mérkőzés színvonalán, mert amikor volt egy védelme, kevés igazán jó védő teljesítmény volt, de amikor volt valami, akkor egyből jött egy zászló, és akkor ment valaki 50 yardot előre, egy elkaphatatlan labdára bedobott passz interferenccel, szóval nekem ez így eléggé rontott a mérkőzésnek az élvezhetőségi faktorán, de azzal meg abszolút egyetértek, hogy Rodgers az első heti égés után egyelőre, hát ha nem is MVP formában, de nagyon jó formában nyomja.
Igen, meg jó volt látni a Crosby meccs eldöntő mezőnkolnál, hogy hogyan örült az oldalvonal mellett, meg a meccs után nyilatkozott, hogy azért ez mindig egy elég romantikus sportág ez a foci, és nagyon látszott, hogy nagyon szeret focizni, meg nagyon szereti a dolgot, tehát az azért így még jó látni, így Rodgerson, akiről jönnek ezek a nem törődöm meg hasonló dolgok, de ezt szerintem tök jó volt látni. A túloldalon Fortnite, ez nekem csalódás volt összességében, és igazából az első fél időben borzasztó volt az egész offense, ugye a végén jött egy visszahordás, és akkor abból tudtak egy touchdown szerezni, de hogy meg ugye utána visszajöttek a meccsbe, és majdnem sikerült meg is nyerni valahogy, de hogy szerintem Garoppolo itt a két drive-on kívül tök gyengén játszott, nem értettem, hogy miért nem hozták be Lance-t, nem egész meccsre irányítani, hanem szituációsan, mert a Packers-t azért tudjuk, hogy a futásra nem a legjobb, szerintem itt ki lehet volna aknázni dolgokat, nem tudom, miért nem hozta ezt Shanahan, vagy hova tartogatja, vagy ennyire nem bízik Lance-ben, ez egy nagyon jó kérdés, de szerintem ott adott volna egy szikrát ennek a támadósornak, ami főleg az első fél időben nagyon ráfért volna a csapatra.
Abszolút így látom. Lesznek egyébként volt egy futott TD-je, tehát...
Ja. Jó, két napja volt, abban egy futott TD, igen.
Igen, tehát amúgy bejött, amúgy a pálcsak. Ugye nem ez a Kaepernick féle 49ers volt, aki nem tudom én 1500 yardot futott egy meccsen ellenük, szóval ez valamilyen szinten tényleg meglepő volt. Nehéz megmondani, hogy ez miért. Abban biztos vagyok, hogy Garoppolo egyelőre még jobban passzol, mint Lance. Sőt, szerintem sokkal jobban passzol. A futójátékkal, meg hogy mi volt a probléma, egyébként, hogyha megnézed, a 49ers úgy konkrétan nem tudott futni, tehát senkivel sem. Hogy most ez azért volt, mert már nem is tudom, a harmadik vagy a negyedik kvázi első számonak kikiáltott futójuk sérül meg, vagy egyszerűen nem működött most a futásblokkolás, vagy jól készült fel a Packers, ezt innen kintről kívülről nehéz megállapítani. Ezt nyilván ők tudják, de amúgy Sherman, meg Juszcsik, meg a többiek se futottak jól, tehát ez ilyen 2-3 yardos átlaggal szaladgált mindenki.
Már igen, amikor... az is látszott, hogy Sermonban sem bízik, az újra futóban sem bízik Shanahan, és ugye szerintem egyébként leginkább azért, mert passzblokkolásban szerintem ő borzasztóan gyenge, de hogy futásokhoz amúgy lehetne használni, mert abban meg nem olyan rossz.
Hát persze, de valaminek nagyon konzervatív felfogással jött ki a 49ers, és kellett hozzá jó nagy adag szerencse. Meg amikor a Packersnek volt egy olyan drive, amikor Rodgers feljött, és ahelyett, hogy eldöntötték volna a meccset, úgy, ahogy például az utolsó 30 másodpercen, amikor végigszaladtak a pályán, jött három teljesen homály 50 yardos passz, amit nem igazán értettem, hogy ez vagy 5 perccel a vége előtt. Hogy volt a Packersnek ilyen kihagyása, hogy teljesen random dolgokat csináltak, aztán pikpak lejöttek már az offense részéről, de szerintem amúgy ez egy sokkal simább Packers győzelemnek kellett volna lenni a mérkőzés képe alapján, mint amilyen végül lett. Uh-huh. De nem volt jó ez a 49ers game plan, a labda egyik oldalán sem.
Igen, és hát a Packers defense azért ki lehet emelni, mert most végre megjelentek az első két fordulóban, még nyaraltak, vagy nem tudom, de hogy ez most jó volt. Most voltak nyomásgyakorlások. Kenny Clark volt passzesben nagyon jó. Rushinger és Preston Smith is a szélről tudott nyomásokat gyakorolni, úgyhogy ez most végre jól nézett ki, és valami talán elindult Packers védelem oldalán, vagy lehet, hogy csak kijött ez a mérkőzés, ezt majd nyilván meglátjuk a következő hetekben, de most ez legalább jól nézett ki, és ezt azért hiányoltuk a csapattól. Ugrunk tovább, Los Angeles Chargers, Kansas City Chiefs, 30-24. Ez is egy nagyon furcsa meccs volt, nagyon sok furcsa meccs volt szerintem ezen a hétvégén. Ugye itt a Chargers elég hamar vezetett 14-0-ra, és akkor tehát ahogy bárni lehetett, azért mindenki számított rá szerintem, vagy aki nem, az nem nézett Chiefs meccseket az utóbbi időben, meg Chargers meccseket sem. A Chiefs azt meg fogja fordítani, vissza fog jönni a meccsbe. Így is lett, de a végén mégis a Chargers tudott örülni, és behúzta ezt a mérkőzést. Hogy látod, szerinted Mahomes volt itt a legnagyobb kerékkötő?
Hát azt talán így túlzás Mahomes-t úgymond kerékkötőnek nevezni bármilyen szituációban, de hogyha felelősöket kellene, nem tudom én, sorrendbe állítani, akkor én nálam Mahomes lenne az első, vagy legalábbis az elsők között nagyon, nagyon előkelő helyen lenne. Persze nem azt mondom, hogy Mahomes rosszul játszott, vagy Rodgers-el szokott ez előjönni, hogy neki még a rossz Mahomes is jobb, mint a ligában lévő irányítóknak a nem tudom 75%-a, és így azért elég nehéz bárkit úgymond kritizálni, vagy egy Mahomes szintű játékos kritizálni, de nekem az elmúlt két meccsen nem igazán tűnt jónak, amit ő mutat, és oké, az egyik interceptionje az felpattant, a másik az egy picit, szerintem amúgy is akkor se lett volna meg, hogyha Kelsey nem áll le az útvonal közben, tehát voltak rossz döntések, meg harmadik down-os szituációban is voltak szerintem rossz döntések, amit Mahomes-tól szokatlan, vagy legalábbis nem nagyon látunk tőle. Szerintem nincs, mondjuk azt, hogy nincsen most még formában, vagy még nem melegedett be, vagy még ő is nyaral egy picit fejben. Szerintem ezt a tavalyi Mahomes 10-ből, hát nem tudom, 8-szor megfordította volna, és megnyerte volna ezt a meccset.
Hát lehet, hogy 10-szer lejátszak, akkor most is 8-szor megnyerte volna, csak most éppen nem, úgyhogy ez is lehet. Igen, hát nem volt a legjobb meccse Mahomesnak, bár egyébként ezt, amit mondtál, hogy az ő rossz meccse az a több iránytól 70%-ánál jobb, azt szerintem most is igaz, mert hogy most is jobban játszott, mint az irányítók 70% ebben a fordulóban, úgyhogy ez végül is valamilyen szinten áll. Nem volt most az ellenállhatatlan Mahomes, akit mondjuk megszoktunk az utóbbi években, de még mindig ott, tehát azért az, hogy ilyen hátrányba kerültek, azt szerintem az nem az ő hibája volt, ugye ami interception volt, az a no-look interception, ami hát igazából egy jó passz volt, vagy nem volt egy rossz passz, el lehetett volna kapni, amellett volt két fumble, ami ugye nyilván nem az ő sara, és akkor onnan mégis visszajöttek, és át tudták venni a vezetést, aztán oké, a végén sikerült eladnia, és igen, ott is Kelce megállt útvonal közben, most nyilván nem tudjuk meg, hogy mi lett volna, ha. Szerintem a Chargers-t kell dicsérni azzal, hogy megint egy jó gameplannel jöttek ki, Brandon Staley jól összerakta a védelem részét a dolognak, sok too high safety felállás, várták a futásokat, azok egyébként kevésbé jöttek, de hogy igyekeztek a hosszú játékokat elvenni, és ez azért működik a Chiefs ellen, mert azért, ahogy a Buccaneers, a Chiefs talán még jobban, hát most nem fejlem igaz, hogy rá van szorulva a nagy játékokra, de itt is az, hogy az éle a játékoknak az, hogy akkor jönnek a nagy bombák is, és úgy haladnak a pályán, nem az, hogy 5-8 adokat mennek végig, mert az nem az ő játékuk, és azért abba bele-bele hibáznak, és az most is előjött, és ez egy jó taktika a Chiefs ellen, nyilván ki is kell, tehát ki kell, kell a jó kivitelezés is hozzá, és ez most meg volt a Chargersnél, úgyhogy szerintem a védelmet, mert mindenképpen dicsérni kell a Los Angelesnél.
Hát a védelmet igen, az offense-t ott szerintem amúgy lehet, mert mégiscsak haladtak, de én ott továbbra sem vagyok kibékülve Joe Lombardinak a teljesítményével, szerintem egyáltalán nem segíti Justin Herbert dolgát, és ez mutatja meg, hogy amúgy a fiatal irányító mennyire magas szintet képvisel, mert szerintem rengeteg hozzáadott értéke van. Szerintem egy átlagos irányító ezeknek a számoknak, vagy ennek a teljesítménynek a felét se lenne képes ebben a rendszerbe hozni. Úgyhogy szerintem a Chargers szurkolók azok nagyon nagyobb boldogok lehetnek. Viszont nem emlékszem, hogy pont veled volt-e, de a meccs közben azért beszéltünk erről az utolsó másodperces, vagy az utolsó félperces hozzáállásról, hogy nem...
Hát még mielőtt nekem csak még akartam reagálni a Herbertre, vagy meg a Lombardi témára, csak hogy ne utólag szúrjam be, csak hogy nekem az a furcsa, hogy szerintem Lombardi nem Herbertre rakta össze a playbookot, vagy a gameplant, és nem feltétlenül gondolom, hogy ez összességében, vagy átlagosan ez egy nagyon rossz gameplan lenne, mert azért sokszor üresen vannak az elkapók, csak nem Herbertre van ez kialakítva, mert sok rövid játék, play actionokból is rövid játékok mennek, és Herbertnek ott van egy kibaszott ágyú a karja helyén, amivel el tudja dobni a világ végére is a labdát, és eljött meg, mennek a 6 yardos passzok Ekelernek, ami működik, mert működik, főleg egy Chiefs szintű védelem ellen, de hogy ebben több lehetne. Tehát nekem inkább ez a bajom, hogy rendben van, de hogy ennél jóval több is lehetne.
Na mondjuk, hogy ezt is szóba hoztad, akkor ez csak egy nagyon gyors reagálás. Ugye én írtam a főedzői értékelést a Chargers-nél, és amúgy én pont ugyanezt mondtam, ugye Lombardi volt a Lionsnek is az offenzív koordinátora, és ő ugye a Saintsből jött, és abból a Saintsből jött, ami ugye kamarára épül, vagy ugye sokat dolgozott ott, és ugye már azzal a Brizzel, aki nem igazán tudta hosszúra dobni a labdát, úgyhogy a Saintsnek amúgy is ez a játék, ezek a rövidebb passzok. És ez Staffordról is pont ugyanez volt a helyzet, csak akkor még nem volt még egy annyira jó kisegítő személyzet sem, vagy Stafforddal még annyira sem működött ez az egész, hogy egy rendszer tud, és ezt abszolút nem tudja az irányítójához igazítani. És ez a Chargers offense szerintem sokkal jobb lehetne akkor, hogyha Mahomes, hogyha Herbert erősségére építene, nem pedig, hogy lerakna ezt a rövid játékos rendszert, és akkor lesz, ahogy lesz. Mert tudnak haladni, oda tudja dobni, de igazából már itt konkrétan az edző veszi el az offense-nek az élét, nem, a védelemnek nem kell csinálni semmit hozzá.
És akkor beszéljünk a végjátékról.
Igen, ez ugye, ami nekem zokul esett, vagy mondjuk így, ami szerintem egy edzői hiba volt, hogy Ott voltak az 1 yardosnál, 30 másodperc volt a vége előtt, a Chiefsnek mindössze egy időkérés. Nekem azt tűnt volna logikusnak, ha mondjuk térdelnek egyet, és hogyha a Chiefs kikéri az időt, akkor utána vagy térdelnek még egyet, és akkor mondjuk 10 másodperccel a vége előtt még kérnek egy időt, és akkor vagy futnak egyet, vagy dobnak egy passz, hogyha már mindenképpen TD-re akarnak menni, vagy lepörgetik, nem tudom én, 5 másodperc, és akkor rugatnak egyet, mert nem hiszem, hogy egy 20 yardos mezőnygólban nagyobb kockázat van, még a fúj is a szél, meg nem az őrugójuk a világ legjobbja, mint mondjuk egy endzomba bedobott passznak. Szóval én ezt így erősen túlgondoltnak érzem, vagy túl nagy kockázatvállalásnak gondolom. Szerintem az volt már egy megnyert mérkőzés volt, és hogyha lepörgetik az orrát és berúgják a mezőnygólt, akkor az ilyen 99,90%-os győzelem. Már ugye attól függ, hogy berúgják-e. Így meg ugye sikerült egyből a TD, ráadásul úgy, hogy az irányító áthívta a játékot, ami eredetileg futójáték lett volna, és maradt a Chiefsnek 30 másodperce szerezni egy TD-t egy időkéréssel, ami azért, ahogy Rodgersről beszéltünk, azért Mahomes esetében megint egy olyan dolog, amit nem igazán jó ötlet bevállalni.
Van több gondolatom is. Egyrészt ugye, hogy az edző futójátékot hívott, tehát akkor ne edző hibának tudjuk be, mert ő végül is futójátékot hívott, és Herbert hívta át, tehát akkor lehet, hogy ebben Herbertet kell kritizálni, hogy erre nem gondolt, ha ezt most hibának gondoljuk, mert egyébként szerintem, hogy ha nem bízol annyira a rugódban, hogy ilyet rugassál vele, és egyébként jogosan nem bízol benne, mert az extrát is utána kihagyta, tehát hogy nem véletlenül.
Most az extra 40, hány yardról kell az extrát rugni?
25, tehát akkor 20 yardra közel, vagy nem tudom mennyi volt már pontosan a helyzet, de
43 yardról kell rúgni, akkor mégiscsak más, mint egy 21, 19 yardos mezőnykor, ott voltak az 1 yardoson.
Nyilván más, de azért a rúgó nagyjából az egész offense-ednek a legrosszabb játékosa, hogyha most az offense-hez rakjuk, akkor lehet, hogy nem rá akarnám bízni azt, hogy megnyerem itt a meccset, hanem akkor oldjuk meg offense oldalon. Nekem ezzel nincs akkora problémám, főleg úgy, hogy azért 30 másodperc maradt volna, és nem field goalig, hanem TD-ig kellett elmenni, azért az szerintem egy nagy különbség ilyen helyzetben. Szerintem így is úgy is ez a 99,9% esélye lett volna a győzelemre, vagy akkor 99,7% lett volna a TD esetben. Nekem ez akkora problémám nincsen, főleg úgy, hogy egyébként meg egész meccsen jól döntött Staley a negyedik kísérletekkel, és mindig neki ment, és hozta azt, amit a Chiefs ellen kell, és amit mutatott a Browns is, és a Ravens is. Kíváncsi vagyok, hogy majd egyébként többi csapat is használja, vagy többi csapat is így áll le hozzá, és nem csak ezek az analitikus felfogású csapatok. Ez majd egy érdekes kérdés lesz a jövőre, de hogy nekem ezzel akkora problém nem volt, ez a meccs végi dolga. Ugrunk tovább, New Orleans Saints, New England Patriots, 28-13. Hát most akkor a James hullám vasútnak egy magas pontjára kerültünk, és úgy látszik, hogy ez így váltakozik hetente, vagy nem tudom, mit a helyzet a Saints oldalánál. Szerinted inkább az offense, vagy inkább a defense volt, amelyik hát kvázi megnyerte a meccset a Saintsnek?
Hát szerintem amúgy a Winstonnak, hogyha az a hullámvasút, hogy mondjuk nem dob 5 interceptiont, akkor oké, ez így most tényleg egy ilyen emelkedő volt, de szerintem hogy Winston egyáltalán nem játszott jól, hanem ez egy ilyen game manager szintet lehozott, és kihasználta azt, hogy a védelem az remekül teljesített, folyamatosan szerezte a labdákat, megállította a Patriotsot, biztosította a jó mezőnypozíciót, és ha már itt tartunk, akkor szerintem ezt egyértelműen a Saintsnek a védelme nyerte meg. Én ezt a Winston-t látom, szerintem ez a Winston nem volt jobb, mint a Panthers elleni Winston, annyi, hogy valamilyen furcsa okból kifolyólag a Patriots defense nem igazán tudta becsapdázni, nem igazán tudta olyan helyzetbe kényszeríteni, ahol ilyen turnover térő dobásai lettek volna, ami szerintem Belichicknek is egy elég nagy kritikája, mert ha van irányító, aki zavarba lehet hozni, az szerintem Winston. Úgyhogy a Saints egyelőre egy olyan csapat benyomását kelti, amíg hát kis szerencsével az ilyen közepes, meg közepesnél gyengébb csapatokat meg tudja verni, de az első heti hype-ból szerintem most azért mindenki kicsit közelebb került a földhöz, és látja, hogy azért ez a Breeze nélküli New Orleans, ez nagyon nem oké.
Tehát akkor a Patriots az egy közepes, egy gyengébb csapat szerinted?
Hát az első 3 hét alapján kénytelen vagyok azt mondani. Én sokkal többet vártam volna tőlük, de ez így se a védő oldalon nem látom azt, hogy igazán ütős lenne, tehát szerintem nincs New Englandben még egy top 20-as, maximum egy top 20-as defense van. Mac Jones meg nem csinál hibákat, de egyrészt a rendszer nem olyan jó, hogy az ő stabilitására lehessen építeni. A támadófal kifejezetten gyengén muzsikál, annak ellenére, hogy amúgy a nevek alapján ennek egy top 10-es egységnek kellene lennie. Elkapó továbbra sincs, Angolor, ő neki nem tudom, mikor volt az Eagles-ös szezon, de akkor neki 3 évente van egy értékelhető szezonja, úgyhogy most 2 évig nem lesz. A tight endek megint rengeteget hibáztak, Jonnu Smithnek volt vagy 3 dropja, futójáték nem működik. Ez a Patriots jelenleg egy katyvasz igazából, és szerintem a tavalyi Newtonos csapat ennél jobb volt, vagy legalábbis több potenciált láttam benne.
Igen, érdekes a Patriots. Támadófal szerintem egyébként rosszabbul nézett ki, mint amilyen volt. Tehát, hogy Justin Heron borzasztó volt jobb tekkőben, ez nyilvánvaló. Ezt szerintem mindenki látta, de azért Gárdban Onvenu és Mason jó volt, Win rendben volt, és szerintem sok nyomás jött úgy, hogy későn. Tehát amikor már nem várod el egy tekőtől, hogy addig megtartsa az ellenfelét, szerintem sok ilyen volt, részben azért, mert Mac Jones is kicsit tovább tartotta a labdát, főleg már a második fél idő, amikor menni kellett az eredmény után, és az elkapók sem, meg a tight endek sem szakadtak el annyira, tehát szerintem a támadófal rosszabbul mutatott az egész offense miatt, mint amilyen volt talán. De a Saints nagyon jól csinálta, főleg az első fél időben nagyon, nagyon felhúzta a védelmét, és a rövid játékokat el akarta venni ezzel, és el is tudta venni. Nyilvánvalóan látták azt, amit csinált a Patriots offense és Mac Jones az előző két fordulóban, és ezt tök jól elvették. Második félben a vezetés tudatában visszaálltak, akkor már Jonesnak is mentek egyébként ezek a 10-15 yardos közötti passzok, amik egyébként nem voltak rosszak. Eleben a hosszú játékok azok nagyon nem mentek neki. A Saints védelmének nyári szerintem tényleg a nagy dicséret, mert tényleg elfolytották teljesen a Patriots támadását az első fél időben, másodikban meg már olyan sokat nem kellett tenniük, és kicsit harcolt lassan a Patriots, amennyire tudott. Nagyon-nagyon szép volt szerintem az a game plan a Saints védelmétől.
Az abszolút, azzal teljesen egyetértek. És egyébként itt szerintem emeljük ki Lattimore-t, mert ahhoz képest, hogy mennyit szittuk, és amúgy teljesen jogosan, mert az első évét leszámítva teljesen átlag alatti szintet hozott, kivéve amikor Mike Evans ellen állt fel. Idén egyelőre szerintem az egyik top corner a ligának, és úgy tűnik neki csak egy ilyen, nem tudom, 18 milliós fizetés kellett ahhoz, hogy ismét bomba formába legyen, most is nagyon jól játszotta.
Gondolod, ezen múlik?
Tessék?
Gondolod, hogy ezen múlik, hogy...
Hát nem tudom, furcsa logika ez, de úgy most nem tudom, megnyugodott, vagy fogalmam sincsen, hogy miért, de idén tényleg, igaz, nyilván csak 3 meccset láttunk eddig, de egyelőre a Saintsnek van legalább egy olyan kornere, akit bárkire rá lehet egyelőre állítani, és azért ez nagy előrelépés az elmúlt évekhez képest, ahol ugye ott volt Lattimore, nem tudom, de igazából csak dísznek, úgyhogy ez egy kifejezetten pozitív dolog. Vagy lehet az is, hogy most így mindenki felszívta magát, mert szerintem azért Winstonban nem nagyon bíznak New Orleansban, tehát hogy nincs meg az a nagy hype, hogy hú, most akkor ha picit kiengedünk, akkor ő majd úgy is megcsinálja.
Lehet. Védelemben egyébként szerintem még nyilván Malcolm Jenkins nagyon jól játszott a Pixixin kívül is, de Mario Davis is mindenhol ott volt, nagyon jó nézni azért az utóbbi években, úgyhogy veterán játékosok osztálykozták itt a maximumot Cameron Jordannel együtt, úgyhogy igen, jól nézett ki ez a Saints defense. Igen, Lattimore másik oldalán még Bradley Roby-t nem tudom mennyi, ő most ugye nem játszott még, Paulson Adebo játszott az újonc, hát nem annyira jól, de majd meglátjuk itt ezzel, mi lesz. meccsekbe lehet ezzel a Saints, ezzel a védelemmel, meg a támadó sorral a kamarára építve. Ez egy tipik középcsapatnak tűnik szerintem, és aki bárkinek gondot okozhat egy-egy héten, de ugyanúgy bármikor kijöhet egy múlt heti blama is.
Abszolút így gondolom.
Miami Dolphins, Las Vegas Raiders 28-31 hosszabbítás után. Hát ez a meccs is nagyon érthetetlen volt. Tele vagyunk ilyenekkel, de itt is Dolphins elhúzott 14-0-ra úgy, hogy hát igazából...
Úgy semmit nem csináltam.
Semmit nem csináltam. Volt egy pick six, turnover Dolphins-tól mindig jön, hogy 25 meccse mostán folyamatosan. Utána kaptak egy rövid pályát, és volt egy jó futásuk azzal. Meg volt a két térés előny. És onnantól kezdve az utolsó drive-ikonként semmit nem csinált a Dolphins, és így is meccsben maradt, és valahogy sikerült a hosszabbítást kiharcolni, az is. Az, tehát fú, ez a meccs, ez elmondhatatlan volt. Összefoglalt és nehéz volt belőle megírnom, mert teljesen össze-vissza volt az a safety, amit a Dolphins összehozott, tehát azt én egyszerűen nem tudom felfogni. Tehát, hogy ki az a hülye, aki egy smoke screen-t dob a saját endzónjában. És jó, oké, kicsit magas volt a labda, de akkor is, tehát ilyet nem csinálsz, vagy futsz egyet előre az egyenlősödről, vagy egy slantet megdobsz, vagy valami ilyesmi. Tehát csak hogy biztos, hogy nem maradjon a labda a saját széltől ezen belül.
Hát vagy, hogyha ilyet dobsz, akkor is megpróbálod legalább az elkapó elé dobni, hogy már futtába legyen, és akkor legalább így ki tudjon lépni. Tehát ez majdnem a saját endzónjuk közepén volt meg a szerelés, ami hát azért érted, hogyha hátrafelé mész, akkor úgy elég nehéz kijönni az endzónból. Szóval a Dolphins támadó oldali részén azért bőven vannak problémák. Nyilván a védelemről tudtuk, hogy az jó. Az tavaly is jó volt, tavaly is a védelem és a speciális egység volt az, amelyik meccsben tartotta, vagy az Indehánba tartotta a csapatot. Ez most is összejött, úgyhogy az offense az tényleg nem csinált semmit. Az meg a másik kérdés, hogy mondjuk a Raiders, John Grudenék, őt mit gondoltak, hogy
nem igaz. Nem volt rossz, hogy Grudenék nem volt ez rossz, oké, volt a pick six, jó, tehát az jó, előfordul. De utána tehát uralták a meccset. A meccs végén leeresztettek, hogy beállottak, az oké, de a második, harmadik negyedet az dominálta a Raiders.
Ja, ezzel nincs is problémám. Nekem azzal van problémám, ez ilyen tipikus, ilyen Grudenes dolog, hogy rendre el tudnak agyon nyert meccset veszíteni, és én nagyon hülye módon tudnak. Tehát eleve amúgy szerintem ez egy nagyon tükörsima mérkőzés lett volna akkor, hogyha Kár nem alszik be, és nem dob egy teljesen homály pixixet, ami...
Jó, ugye ott...
Jó, ott én értem.
Hogyha most belemegyek itt a szakmázásba, hogy ez egy shallow cross volt, jött a Titan keresztbe, és ott az van, hogy emberezésnél ugye mennie kell tovább, az onnázásnál lekerülni a középre, ő és Kár máshogy olvasták a coverage-et, és nem ment tovább, és azért lett ugye belőle a pixix.
Persze, mondom, ez tényleg bal szerencse ilyen szempontból, tehát én ezzel abszolút tisztában vagyok, és utána nyilván fel tudott abból állni, annak ellenére, hogy az első fél időnek nyilván 14-2 lett a vége, de fel tudott állni a csapat, és úgy dominálta, ahogy azt szerintem nagyon sokan elvárták a mérkőzés előtt. Viszont valahogyan nem volt meg az igazán átütő erő ebben a Raidersben, hanem így mint hogyha takarékra vették volna magukat, hogy kiszámolták, hogy oké, akkor hogyha 3 ponttal is nyerünk valahogy a végére, az így rendben van, és ez állandó probléma szerintem a csapatnál, hogy a meccsek végére, vagy akár a szezonok végére, mert rendszeresen kezdtek 7-3-mal, 6-4-jel hasonló eredményekkel, hogy mindig kieresztenek, hogy nem tudnak, mintha nem lenne egy 45, nem lenne egy 60 perces gameplay-jük, hanem csak egy ilyen 45 percig készülnek, aztán utána imádkoznak azért, hogy ez a maradék 15 percben már ne történjen semmi. Mert egyébként a ráadásban is tök szépen végigmentek, tehát kétszer is ráadásul, szóval amúgy van potenciál bőven ebben a csapatban, csak úgy valójában mindig sikerül majdnem elcsókerkedni, vagy rosszabb esetben akkor össze is hoznak egy vereséget, pedig egészen jól muzsikált ez a csapat, a labda mindkét oldalán, ehelyett nagyon-nagyon megnehezítették a saját dolgukat, és nem sokon múlott, hogy egy agyon nyert meccset elveszítsenek.
Igen, hosszabbítás kapcsán Brian Overtime Edwardsot lehet kiemelni, akinek több jargja van idén hosszabbításban, mint rendes játékidőben, ami azért egy elég VTF statisztika. Így tényleg érthetetlen az egész, de lehet, hogy neki kell ez a fontos szituáció. Másik oldalon szintén ilyen VTF statisztika, Jalen Waddle 12 elkapás, 56 yard. Az egy ilyen korrekt futó statisztika, nem? Tehát, hogyha ez most így labdacipelés.
Amúgy, és 13 target ment felé, szóval szinte mindent elkapott. A Dolphinsben egyébként lenne tehetség, mert szinte Mike Gesicki is egy teljesen korrekt játékos. Most már ugye Fuller is visszatért, ott van Parker, amúgy szerintem lehetne értelmes dolgokat csinálni ezzel, de Brissettben, hát nem mondom azt, hogy jobb, mint Tua, mert azért az nem, de ő is egy ilyen Tua kaliberű vagy stílusú játékos eddig, aki most, hogy ennyire nem bíznak-e benne, vagy tényleg ennyit tud, ez egy nehéz
szerintem
kérdés, mert láttuk már tőle hosszabbakat is dobni, de maga ez a Dolphins, ez 2 éve gyakorlatilag abból áll, hogy valahogyan próbálnak futni, ha az nem megy, akkor ilyen 2 yardos passzokkal haladni, és aminek egyébként ez lesz az eredménye, hogy ilyen osszák a labdákat, van, nem is tudom mennyi passza volt, 49-szer próbálkozott passza, 32 lett belőle sikeres, de 215 yard jött belőle összemeljen, basszus, 5 yardosokkal próbálkozik, 4,5 yardos passzokkal. Hát ez amúgy borzalmas, tehát oké, hogy biztosra akartak menni, és egyébként így valamilyen szinten igazuk van, hogy akkor nem vállalunk kockázatot, és akkor valahogyan majd csak lesz, de hát így soha az életben nem fognak nyerni. Pláne, hogyha meg hátrányban vannak, akkor az egy esélytelen, úgyhogy még ha rohannod kell is, csak 2 yardos dobsz.
Igen, hát egyébként szerintem más stílusú irányító Tua és Brissett, de nem tudom, hogy egyébként teljesítményben van-e különbség köztük most, vagy hogy ez mi a helyzet. Ahogy ez a 4.4-es kísérletenkénti yard, tehát JPA a Brissettől, az a második legrosszabb a fordulóban. Justin Fields edzett előzi csak meg. Úgyhogy igen, tehát ez a Dink and Dunk offense nagyon ment, de meg volt, azt tetszett, hogy azért Brissett tökösen beleállt, és megfutotta mondjuk a TD-t a legvégén, 4. és górra, meg hasonló, tehát ez mondjuk rendben volt, de igen, tehát ez most nem néz ki ez az offense, és hát szerintem azért is van ez a game plan, mert ez a támadófa továbbra is borzalmas. És most beállt Liam Eikenberg, az újonc, de hát nem volt jobb, mint eddig bárki, úgyhogy nem biztos, hogy az most segített jobb tackle-ben, és hát Austin Jackson továbbra is gyenge, Jesse Davis továbbra is gyenge, Robert Hunt szintén, tehát így nem nagyon találtál az embert, akire így azt mondod, hogy na, itt egy legalább átlagos játékos, vagy átlagon felüli, ami azért elég nagy probléma nyilvánvalóan, hogyha 5 támadó falemberből egy sincs, aki jó, akkor azért sok mindenre nem vagy hivatott. Baltimore Ravens, Detroit Lions 19-17. Elvicsed olyan furcsa meccs volt a változatosság kedvéért. Megnyerette volna a Lions, és nagyon közel volt a Lions ehhez, de szerintem azért ez nem lett volna egy igazán megérdemelt győzelem, mert szerintem a Ravens ezt agyon nyerhette volna, hogyha Marcus Brown meg Sammy Watkins nem ejtenek el 3 touchdown-t.
Jó, hát persze ez így nyilván így van. Azt szerintem senki sem vitatja, hogy a két csapat közül a Baltimore-i volt, vagy Baltimore-i kerete a jobb, meg talán az edzői stáb is náluk a jobb, de ezen a meccsen semmi sem jött össze nagyon sokáig. A Lions védelme kifejezetten jól működött futás ellen is, a passzokat is egészen jól kezelte. Szerintem teljesen megérdemelt lett volna az, hogyha a Lions nyer, mert tényleg partiban voltak, és persze, oké, elismerem, hogy Brown vagy 150 yardot és 2 TD-t elejtett, és hogyha nincsenek ezek a hibák, akkor ez lehetett volna egy nagyon sima mérkőzés is, de ott voltak a hibák, és a többiek, vagy a Ravenshez képest a Lions kevesebbet hibázott, és ugye örök igazság, hogy a Belichick is megmondta, hogy ha az ellenfél megveri magát, akkor neked igazából csak ott kell lenni, és akkor ki kell használni a lehetőségeket. És azért ismerjük el, a Lions vezetett 2 nagyon szép drive-ot, a végén is nagyon jól eljutottak a Ravensnek a tér felé, nagyon jól égették az órát, sőt, amikor Lamar Jacksonék támadtak, akkor 4. és 19 volt, és
Igen.
utána dobott egy paszt, ami után jött ugye Tucker, és belőtt egy 66 yardos mezőny volt, ami ugye 3 yarddal hosszabb, mint az all-time rekord volt korábban, és ráadásul úgy, hogy az alsó kapufára, vagy hogy hívják azt,
Igen.
neki pattant a labda, és arról is basszus befelé pattant. Tehát azért ennél Lions-osabb vereséget szerintem baromira nehéz lenne elképzelni.
Hát igen, igen. Tehát, ki volt centízve a rugás is, de ugye előtte a 4. és 19 is, mert tökkor levédekezte előtte a Lions a szituációt, és akkor tényleg a 4. és 19-et a Ravens saját 10 yardosán belül, azt hiszem. Tehát azért onnan sikerült ezt elbukni, próbálom előkeresni a win probability chartot, de biztos vagy benne, hogy 99% az már azt elérte a Lions ezzel. Úgyhogy...
Hát az biztos.
Igen, hát én már most közben meg is találtam. De, mondjuk az is durva, hogy még a negyedik negyed elején még 80 fölött volt a Ravens. Nem értelem úgy, de érdekes. Kb. 80%-ot ért csak el a Lions. Na mindegy.
Ezek szerint nem bíznak a Detroitba. Biztos van ilyen Detroit faktor.
Lehet, igen, az könnyen lehet. Jó, hát nyilván, hogy favorit a Ravens, az nyilván segít ezen, mármint, hogy tehát, hogyha mondjuk a Ravens került volna olyan helyzetben, mint a Lions volt, akkor meg lett volna valószínűleg 99,9, és hogyha a Lions nyert volna, akkor az ugyanúgy mindegy. Na mindegy, hát igen, fura meccs volt. Érdekes, hogy ez a Ravens most, hogy mit, egy kicsit ilyen kétarcúak most. Még nem tudom, hogy mi várható el tőlük, mert Chiefs-szelen kifogástalan volt ma kis túlzással a teljesítmény. Itt azért bőven voltak problémák. Aztán most jön a Broncos, amelyikről majd beszélünk még, hogy mit várhatunk tőlük.
Egyébként nem tudom, hogy te hogy láttad ezt a dolgot, nekem elég sok hasonlóság tűnt fel mondjuk a 49ers-szel kapcsolatban, hogy így, hogy kiestek a futóik, ugye tudjuk, hogy a Ravens futójátéka a legnehezebb, tehát azért egy futónak nem csak annyi dolga van, hogy szalad előre, mint az erge, hanem pláne Baltimore-ban azért ez egy nem egy egyszerű dolog, hogy hogyan, hova, mikor kifusson merre, tehát azért oda sokat kell edzeni, és lehet, hogy mondjuk ez az akadozó futójáték, ami szerintem egy ideje már, vagy legalábbis idén egyelőre tapasztalunk, ebben nagyon nagy köze van annak, hogy ilyen Tyson Williams-ek, meg Murray-k, vagy Freeman-ek rohangálnak, és igaz, nincs meg az a bizalom, meg talán még a támadófal is egy picit gyengében teljesít, mint ahogy elvártuk. Lehet, hogy Orlando Brown-nak a kiesése az sokkal jobban fáj, mint ahogy mondjuk korábban gondoltuk volna. És azért látva az elkapókat, hogyha itt a futójáték nem fog menni, akkor azért a Ravensnek nem lesz egy egyszerű szezonja idén.
Igen, azt akartam még kiemelni, hogy Lamar Jacksonnak a PFF adatai alapján 6 darab big time throw-ja volt, ami nagyon magas egy meccs alatt, tehát az nagyon sok. Úgyhogy nagyon, tényleg szuper játszott Lamar Jackson, csak ez kár, hogy nem látszik sehol, azon kívül van, hogy most a PFF database-en kívül, mert hogy minden szép labdáját elejtették körülbelül, ami sajnálatos, és hát elég csúnyán is néztek ki azok a droppok. Cincinnati Bengals, Pittsburgh Steelers 24-10. Hát ezt a Steelers offense-t nem valami jó nézni.
Hát nem. Erről amúgy mindig eszembe jut, tavalyi szezon végén Big Bennek volt valami 35 TD-je, ha jól emlékszem, a karrierje egyik legjobb szezonja volt statisztikailag. Ugye mi többször is leírtuk, és emiatt a több Steelers szurkolótól, meg volt ilyen semleges szurkoló is, aki megjegyezte, hogy hogy lehet már valakit így kritizálni, meg minek nem szeretjük a Steelers, stb., hogy Big Ben tök jó, meg visszatér, és akkor is milyen szuper lesz. Hát igazából Big Ben pont olyan rossz, vagy talán még rosszabb most, mint volt akkor. Annyi, hogy akkor valahogyan a védelem működött, és mindig jó pozícióból sikerült valahogyan beerőszakolni a labdát. Most nincs ott a védelem. A támadósor az talán még gyengült is, legalábbis a támadófal mindenképp. Aztán most látjuk az igazi Big Bent, aki elhasal passz közben, és nem is tudom, a földhöz vágja a labdát, vagy éppen interception dob egy Bengals szintű védelemnek. Szóval így utólag azért nem tűnik egy jó ötletnek, hogy, hogy Ratlisbergert visszaigazolták, mert egyelőre semmi haszon nincs be, de tényleg semmi haszon nincs abból, hogy ő ott van.
Igen, hát nagyon meglepne, hogyha nem vonulna vissza évvégén. Nyilván nem segített az, hogy egyébként 10 dropja volt talán a skill playereknek a Steelersnél, ami persze nem segít, de hogy ez a rövid passzos játék, az ugye valamilyen szinten hozza magával egy kicsit több droppot, mert bemész a sok ember közé, nem az van, hogy a szélen csak a labdára kell koncentrálnod, hanem itt ugye több ember között kell manőverezni, és akkor nem biztos, de annyira figyelsz mindig a labdára, de hogy azt nem is értem, hogy lehet egy 4. és 10-re, 15 yardon egy swing passt hívni Najee Harrisnek. És az nem olyan volt, hogy jó, végigmentem az olvasáson, és akkor gyorsan egy check down mielőtt megölnek, hanem ez volt a játék. És ezt így nem értem. Tehát, hogy ezt így kitalálta ki, és miért, ez teljesen érthetetlen. És nem az volt, hogy fel van rajzolva egy játék, hogy akkor swing pass is mennek előtte blokkolni, mert hogy nem volt előtte blokkoló. Jó, két elkapó elment útvonalra, és simán lett, hárman leszerelték Harris-t. És hogy ez nem egy támadósor, ez egy semmi.
Ez konkrétan egy semmi. Tehát itt tényleg rengeteg probléma van. Tehát egyrészt Big Ben nem pontos, a hosszú labdái sem ülnek, és sajnos már a rövid passzaival is akadnak problémák, és hiába dobott 318 yardot, ez ezen a tényen még abszolút nem változtat. A támadó fal, ahol nem tudom én, 5 embert kicseréltek, vagy 4 embert kicseréltek a holt szezonban, az futás az egyáltalán nem tud blokkolni, tehát Harris konkrétan valami 2,5-3 körüli maximum átlaggal futott egész meccsen, pass protection sincsen, így alapvetően az kellene, hogy amúgy a rövid játékos gameplan ilyen szempontból amúgy kifejezetten indokolt lehet abban, hiszen végül is, hogyha jön a pass rush, nem tudsz mit csinálni, nem tudod tartogatni, akkor oké. És egyébként van erre skill playered is, akikkel meg tudnád játszani. Na de igen, ahogy te is mondod, hogy ha ilyen hülye játékokat rajzolsz fel, akkor tök mindegy, hogy Big Ben oda dobja 2 yardra maga elé, hogyha nem tudom, akkor futó előtt nincsen, aki blokkoljon, vagy így a nagyvilágba elszaladnak az elkapók, amikor meg nem is tudja odáig eldobni, mert nincs arra idő. Egyszerűen teljes, semmi koncepció nincs ebben az egészben, úgy annyit látok, hogy próbálnak futni, nem sikerül, aztán ennyi. Az lesz, ami lesz, hogy ami eszükbe jut hirtelen első körben. Borzal, tényleg nagyon rossz néz ezt a Steelers offense-t.
Igen, hát nem sok offense van, amit most rosszabb nézni. Van még egy-kettő, majd beszélünk róluk is, de igen, tehát nincs most az olyan, ennél sokkal rosszabb offense-ek nincsenek. Az is vicces volt, hogy Najee Harris kapott vagy 12 labdát, talán, és már nem tudja, hogy elkapásnak mi azért. Megint
ja, igen.
Mutatja
ő 100 yard fölött zárt, ami ja. Azért, ő volt a legjobb elkapó konkrétan a csapatban.
Túloldalon Steelers nem szerzett szekket, de még csak QB hitet sem. Oké, okay, nem játszott TJ Watt, nem játszott Tyson Alualu, nem játszott Stephon Tuitt. Nyilván ez elég fontos kitétel, vagy megjegyzés, de azért a Bengals támadó fala sem az az elitettség, amit mondjuk egy Cam Haywardnak vagy Melvin Ingramnek nem lehetne áttörnie, de ez most nem jött össze, és a Bengals végül is itt megfelelő mennyiséget tudott haladni a győzelemhez. Érdekes egyébként, hogy itt a Bengalsnál most nagyon egy futásorientált támadósort raktak össze, megint alig passz volt a Burrow, után 18 passz kísérlete volt, vagy valami ilyesmi. Nem tudom ezzel majd így mi lesz hosszabb távon, de lehet, hogy ezzel akarják védeni Burrow-t. Jó kérdés, minden esetre ez most működött, és Joe Mixon parádés formában van, Jamar Chase szintén parádés formában van, és rá mehetnek ezek a gyors, hosszú passzok, és ezek jól is működnek nyilván az LSU-s kapcsolat miatt. Úgyhogy talán az év elején vártakhoz képest jobban mutat ez a Bengals offense. Mondjuk mostán ezt a nagyon sok sérült elbíró Steelers defense-t nem biztos, hogy a megszokott Steelers defense-hez kell hasonlítani, vagy mérni.
Igen, tehát tényleg sok volt a Steelersnél a sérül, de szerintem a Bengals az így is abszolút jó, tehát az offense az mindenképpen dicsérni lehet, vagyis nem csak lehet, hanem kell is. Azt, ami szerintem úgy pont ez a megoldás, hogy mivel olyan rossz a támadófal, ezért próbál, és amiben jók, az is inkább a futásblokkolás, így akkor úgy vannak vele, hogy jó, akkor fussunk, viszont úgy is bír futni, most is működött, Bro pedig majd csak megoldja valahogy, és egyre jobb formában van. Ha jól láttam, akkor az első forduló után ő kapta messze a legmagasabb értékelést a PFF-től, ami szerintem teljesen indokolt is. Nagyon jó labdákat osztogatott, Chase nagyon érzi, és ezt tényleg ki kell emelni, hogy ahhoz képest, hogy milyen borzalmasan rosszul mutatott az első körös elkapó az edzőtáborban, meg az előszezon meccseken, ahhoz képest parádés, remekül szeparálódik, nem nagyon vannak dropjai. Egyedül amiatt lehet sajnálkozni, hogy ezúttal nem sikerült egy 40 yardos TD, csak egy 34 yardos, így pedig nem sikerült abszolút csúcsot felállítani karrierkezdés szempontjából, de ezt leszámítva tökéletesen működik a kettőjük kapcsolata, és kifejezetten jó nézni ezt a Bengals offense-t, mert kreatív, vannak nagy játékok, és Bro egyértelműen hozza azt, vagy legalábbis egyre inkább hozza azt, ami miatt tavaly 1-per-1-esként ledraftolták.
Igen, most már ezt a Jamar Chase előszezont valószínűleg el kell engedni, hogy most már mindegy.
Kapott egy nagy labdát, és nem tudom, hozzáragasztották a kezéhez, de igen, most már nagyon boldog vagyok, hogy szinte az összes ligámban behúztam a 10. körön, mert senkinek nem kellett.
Igen, az jó, jó volt így, nekem is elég sok helyen megvan, úgyhogy ez jó jött. Mondjuk egy másik csoportrangadóra, Indianapolis Colts, Tennessee Titans 16-25. Hát múlt héten a Colts nagyon balszerencsés volt a turnoverekkel a Rams ellen, és nyerhetett volna, kikapott, most nagyon szerencsés volt, de így sem nyert. Úgyhogy good luck, Colts.
Hát eddig a Colts 0-3-asról is igazából az jön, amit én vártam tőlük. Persze oké, nem volt egyszerű úgy, hogy Vance valami 60-70%-os állapotban volt, ami egyébként a többi rosteren lévő irányító minőségét dicséri. Itt tényleg itt az volt, hogy volt egy egészen jó csapat, ami a Titans, aki mindent, vagy ami mindent megpróbált megtenni annak érdekében, hogy kikapjon, és volt a Colt, aki a világért sem tudott ezzel a rengeteg eséllyel mit kezdeni. Egy darabig szoros volt, tehát a második negyed végéig, akkor ugye még szoros volt, ott 14-10 volt az állás, de utána még volt egyszer 14-13 is, de amúgy viszonylag szerintem, hogy magabiztosan nyert ez a Titans az eredmény ellenére. Megnehezítették nagyon a saját dolgokat, de ebben a kozban abszolút nincsen semmilyen átütő erő. Tehát az offense az szerintem az egyik legrosszabb az egész ligában, a védelem pedig közel se tudja azt a top, nem tudom én, 15-ös szint közeli teljesítményt hozni, amit például a tavalyi évben láthattunk. És persze ez lehetne jobb egy 100%-os Vence, de lehet akkor már ideje lenne a jövőre gondolni, és akkor Vence-nek kiülnie 3 meccset, hogy gyógyuljon meg a bokája, akkor ne kelljen odaadni az Eaglesnek azt az első körös picket, aztán meg lesz, ami lesz a szezon maradékában. Mert ennek így konkrétan semmi értelme nincs.
Nem tudom, mit gondoljak erről a Colts-ról, mert a Rams ellen meg egyébként tök jól mutattak szerintem, főleg ha figyelmeztük a Rams-nek az erősségét. És azt a meccset egyébként megnyerhették volna, tehát ott szerintem egy végig pariba voltak a Rams-el. Úgyhogy nehéz. Nyilván most Vance nem tudott mit csinálni, tehát látszott, hogy nem tud mozogni, így nyilván tök esélytelen volt bármire is, ráadásul a támadófal is. Sérülésekkel küzdött, Quentin Nelson is kiesett most a meccsen, a jobb tekő meg amúgy is Julian Davenport, akit tudjuk, hogy mennyire borzalmas. Úgyhogy nyilván így nehéz bármit is csinálni, de hát igen, tehát ezzel így, ha a Vencnek nem javul a mindkét bokája, akkor azért ez elég szenvedős lesz, és most itt nagyon szenvedős volt. A defense szerintem, hogy visszatért Rhodes, szerintem az látszott, hogy ez kellett, hogy Rhodes visszatérjen, mert jobban nézett ki ez a defense. Nyilván sok volt a turnover a Titans-től, tehát sokat segített a Tennessee is ebben, hogy jobban nézzen ki a Colts defense, de szerintem ez most jobban mutatott, mint mondjuk az első két körben.
Hát oké, de azért ez szinte még messze nem az igazi. És a Titansnél meg egyébként, ha ma itt vagyunk, akkor a Titans turnoverek, ezek amúgy brutálisak. Tehát minden meccsen volt eddig legalább kettő, de lehet, hogy három turnover a csapatnak. És oké, hogy a Seahawks ellen sikerült valahogyan megmenteni, de ez egy picit is jobb csapatok, vagy kicsit is jobb formában lévő csapatok ellen nagyon meg fogja magát bosszulni. És oké, hogy Henry tud futni, meg minden oké, de azért mégiscsak az irányító múlik minden, és Tannehill eddig, hát szerintem bőven közelebb van a Dolphinsos formájához, mint ahhoz, amit mondjuk az elmúlt másfél évben mutatott.
Szerintem nem, amúgy. Szerintem nem. Szerintem Tannehill összességében jól játszik, mert nem nagyon hibázik, és azért tele van jó
dobásokkal. Igen,
az
8 turnover
offense
után
teljes.
Azt mondod, hogy nem nagyon hibázik.
Hát most ebben mennyi volt az övé?
Hát fogja meg azt a labdát, ha megütik, nem
egy,
tudom.
Egy darab turnover worthy játéka volt eddig a három meccs alatt a PFF szerint.
Akkor csak ezek szerint ennyire nagyon bal szerencsés. Mert ugye három interceptionnél jár, meg van vagy kilenc darab, ja nem, bocsi, rossz nézek, és van három fumble-je, amiből mind a hármat elveszítette, tehát konkrétan 6 darab turnovert hozott össze három meccsen. Most azért ennyire szerencsés valaki, bal szerencsés azért ritkán van az, tehát ez nem lehet ezt csak arra fogni, hogy most éppen nem jól jött ki a lépés. Ahhoz képest, hogy tavaly, meg a, mondom, az elmúlt másfél évben valahogy ilyesmivel nem voltak problémái. Tehát az elmúlt 28 meccsen összesen volt 13 interceptionje, meg 4 darab fumble-je. Tehát azért valami csak nem stimmel itt, hogy ezek így jönnek. Tehát ennyire balszerencsés nem lehet, tehát valami köze neki is van. Tehát lehet, hogy nem ilyen blokkolási sémára számít, vagy nem tudnak az elkapói úgy elszakadni, ahogy ő azt is szeretné, és akkor milyen sokáig kell tartani a labdát, vagy...
Amúgy sokáig tartja a labdát, de szerintem
talán is akkor játszik. Lehetne okokat keresni, de szerintem Tannehill annyira közel sincs meg az a magabiztosság, az a nem is tudom, az a komfortérzet, ami megvolt Arthur Smith alatt, az most szerintem teljesen eltűnt, és olyan kicsit olyan teszetoszának tűnik nekem, meg ilyen, nem is, hogy hitehatőtnak, csak olyan, mint hogyha megingott volna a magabiztossága.
Azt lázok ki, hogy nem olyan komfortos esetleg, de szerintem szerintem a Titans offense sikertelensége, szerintem lehet a fejedben egy kicsit kiad arra, hogy Tannehill rosszabbul játszik, vagy úgy gondolta rosszabbul játszik, mint ahogy egyébként önmagában játszik. Mert szerintem Tannehill a legkisebb probléma jelenleg a Titans-nél.
Ja, az amúgy oké. Tehát mondjuk Julio Jones nekem óriási csalódás, amit eddig mutat, tehát ilyen szinten persze, tehát nyilván nem akarom az egészet az ő nyakába varni, de szerintem nem. Valami hiány, valami nagyon hiányzik. Nem tudom én, hogy Smith mit csinált annó, hogy mindig bement a szobájába, meg simogatta a hasát, vagy valami, hogy megölelgette, hogy jól érezze magát. De szerintem valami így, ez inkább ez ilyen mentális dolog, hogy az egész, mint hogyha szétesett volna, vagy nekem úgy tűnik. Mert azon kívül, hogy Henry tud futni, amikor éppen tud futni, az nem igazán tűnik egy ilyen összetett, meg összerakott koncepciónak. De lehet, hogy csak én vártam volna sokkal többet ettől a Titans-től, aztán így most a csalódottság beszél belőlem.
Lépjünk tovább. Seattle Seahawks, Minnesota Vikings 17-30. Megint visszatértünk ezekhez a furcsa meccsekhez, mert az elején a Seahawks úgy tűnt, mintha nem lehetne megállítani Wilsonékat. De hát ez csak így a fél időig ment, mert utána meg pontot se tudtak konkrétan szerezni. Ehhez képest a Vikings offense meg végig ellenállhatatlan volt, és nagyon jól játszottak.
Hát, hogyha a Raidersre azt mondtam, hogy ők csak 45 perces gameplanekkel készülnek, akkor szerintem a Seahawks-ra nyugodtan rámondhatjuk azt, hogy nekik meg csak 30 percet sikerült eddig összerakni, mert mind a három meccsükön kiválóan kezdtek az első fél időben, Bár mondjuk ez is relatív, mert igazából annyit csináltak, hogy volt egy csomó elszúrt drive-juk, majd jött Wilson, aki dobott egy 80 yardosat, és akkor ebből szereztek folyton TD-t. Tehát azért a konzisztencia az első fél időben sincsen meg. Tehát
Igen,
nem arról...
ezt beszéltük, nem tudom, mi szolgatta a múlt heti podcastet, vagy a kedvestük fényeket, de ott is mondtam, hogy ez a Seahawks offense, ez az, hogy vagy jön a hosszú labda Wilsontól, vagy esetleg futnak, de a kettő között nincs játékuk, nincs rövid passzos játékuk, nincs közép-hosszú játékuk. Vagy a hosszú játék van, vagy a futás,
semmi
vagy sem.
Nincs, tehát vagy futás, vagy 50 yard, tehát igen. Ez így nem is tudom, mint hogyha meddeneznének, hogy ha már látod, hogy nem jó, akkor feldobod a rákba a labdát, szóval egyelőre ez a Ramses stílus, ez nagyon nem jött, vagy egyelőre sem nyomani.
Szerintem ez nem Ramses, ez szerintem egy Russell Wilson offense, mert Russell Wilson mindig ezt csinált. Ez a Russell Wilson offense, minden évben ezt látjuk a Seahawks-tól, futás vagy hosszú passz. És ez szerintem elsősorban Russell Wilson miatt van, ezt kifejtettem már múlt héten, úgyhogy most nem akarom felírni még egyszer, de hogy offensive koordinátor be van öltöztetve kicsit máshogy a felállás meg a játékok.
Akkor te úgy gondolod, hogy ezt így Wilson ledominált mindenkit, és ő ezt akarja. Jó, oké, ezt is el tudom amúgy
fogadni. Nem is feltétlenül az, hogy ezt akarja, de hogy ezt tudja csinálni, ez megy neki, és ezt szereti csinálni, és szerintem egyébként valamilyen szinte magasságából adódóan sem mennek neki a közép, vagy a rövid passzok, középtávai passzok, mert oda nem tudja megdobni ezt a feldobom a holdra, és onnan leesik az elkapom kezébe labdát, hanem oda más stílusú passzok kellenek, és szerintem ez neki nem az erőssége.
Jó, én ezt amúgy el tudom fogadni, csak az a baj, hogy ez meg konkrétan abszolút hatékonytalan, tehát ebbe ezzel így konkrétan semmit nem lehet csinálni, mert ha csak nem dob minden negyedbe legalább kettő hosszút, ami működik, akkor úgy járnak, mint most, hogy akkor nulláznak egy teljes negyeden keresztül, és úgy, hogy amúgy ez a Vikings defense azért annyira nem jó, mint ahogy vártuk. Uh-huh. Szóval ilyen szempontból ez nekik mindenképpen csalódás.
Igen. Ellenben az offense, mert Kirk Cousins szinte hibátlanul játszott. Tényleg nagyon jó meccse volt. Justin Jeffersonnak is nagyon jó meccse volt. Tyler Conklin lépett fel, mint elkapott Titan. Úgyhogy jól nézett ki most az a Vikings offense. Tegyük hozzá, hogy a Seahawks defense meg eléggé problémás. Azért itt nagyon lesznek problémák még ezzel a védelemmel.
Igen, tehát ez a Seahawks védelem szerintem a liga egyik legrosszabb. Tehát nem akarom mondjuk top bottom 5-ösnek nevezni őket, mert a nevek alapján azért ennél talán több kell, hogy legyen bennük, de konkrétan semmibe sem jók, és mostanában még Jamal Adams szekje is jönnek, és amúgy meg valahogy nem nagyon találja ezt a Jets-es formáját. Eközben meg a Vikings, mondjuk a Vikingsnak is tegyük hozzá, hogy tényleg minden összejött. Tehát az, hogy Cousins jól passzol, az szerintem annyira nem olyan meglepő, mert azért neki szoktak lenni jó meccsei, de ezen kívül működött a futójáték is, amit ugye Zimmerék nagyon szeretnek, úgyhogy az, hogy egyszerre tudott futni is, meg passzolni is a Vikings, az szerintem egy elég ritka dolog, viszont így meg tényleg ez egy teljelmézzel folyó kánaán volt. Tényleg azt csinálta a Vikings, amit csak akart, és ilyen szempontból talán még ez a 30 pontos győzelem, ez még talán hízelgő is a Seahawks-ra nézve, mert hogyha egy picit jobban odafigyelnek a kulcs szituációkban, akkor ez simán lehetett volna egy, nem tudom én, egy 45-17-es meccs is. Hogy ez mennyire lesz fenntartható, vagy a jobb csapatok ellen ez mennyire fog működni, az más kérdés, de az vitán felül áll, hogy ez a Vikings offense, ez most parádés volt. Amit egyébként jól mutat szerintem, hogy egy Mattison képes 112 yardot futni. Meg egyébként volt még 59 elkapott yardja is, szóval csúcsok csúcsa.
Igen, mind a kettő csapat egy-kettővel áll, úgyhogy meglátjuk, mit hoznak ki ebből. Washington Football Team, Buffalo Bills, 21-43. Végre azt a Bills-t láttuk, meg azt a Josh Allen-t láttuk, amelyeket tavaly, és ezt nagyon jó volt nézni.
Igen. Kellett két meccs hozzá, hogy belerendüljön, de ez most tényleg ez a Josh Allen volt, aki dobálja a bombákat, lábon is veszélyes, hogyha úgy van, meghosszabbítja a játékot. Emellett kifejezetten öröm, hogy ugye végre lett egy tényleg nagyon jó második számú elkapója is a csapatnak, hiszen Emmanuel Sandersnek is nagyon parádés meccse volt, szinte mindent elkapott, ami fölé ment. Az egyik TD elkapása az meg egyenesen fantasztikus volt, szóval a föld alól szedte össze a labdát. Úgyhogy ez a Bills offense, ez tényleg parádés.
Ráadásul elég durva szél volt a meccsen, és úgy osztogatott olyan labdákat ellen kis területekbe, hogy tényleg jó volt nézni. Hát és a Washington védelemről meg minden, vagy minden héten kiderül, vagy most már folyamatosan kiderül, hogy nem olyan jó, mint vártuk, nem olyan jó, mint gondoltuk. Tavaly azért ez a nagyon sok gyenge irányítóval játszunk, sorsolás feljebb vitte az ő megítélésüket, és ezt erre most nem tudok ráerősíteni, mert még hogy a secondary nem működik annyira, azt mondom, hogy oké, de hogy ez a védőfal sem tud dominálni, az számomra nagyon nagy talány, hogy ez miért van.
Igen, itt amúgy szerintem valamilyen szinten a magas elvárások azok indokoltak voltak, mert ha megnézzük, tele vannak elsőkörösökkel, akik a tavalyi évet megelőzően is magas szinten teljesítettek, és várható volt akár egy újabb szintlépés. Ehhez képest, hát nem tudom, minthogyha teljesen másik bolygón lennének. Tehát konkrétan nem sikerült egyetlen egy szekket sem szerezniük, és úgyhogy azért a Bills támadófal messze nem a legjobb, és úgyhogy ellen azért dobálta a hosszukat, és tehát azért lehetett volna egy jobb peszrásnak oda tudott volna érni. Ezen kívül futás ellen se igazán működtek, pedig a Bills futójátéka az eddig nem is igazán létezett. Tehát szerintem a védőfalnak konkrétan nem is volt negatív yardos, vagy negatív, hogy mondják, ez ilyen defensive stopja nem nagyon volt, vagy ha volt is, az se negatív yardon. Tehát ez valami brutálisan nagy csalódás, és tekintve az, hogy Ron Rivera a főedző, nem igazán tudom hova tenni, hogy sikerült ennyire félre coacholni ezt a defense, mert a tehetség az ott van. És ezek a srácok nem csak tavaly, hanem már tavaly előtt is, meg korábban is megmutatták, hogy ők ügyesek és értenek hozzá. Valami nagyon durván félrement.
És a támadósor sem nézett ki sokkal jobban. Heineke nagyon gyenge volt. Gibsonnak volt ugye egy 73 yardos elkapott TD-je, az egyéni teljesítmény volt, de hogy azért azt nem nevezném offense teljesítménynek. Azon kívül volt egy rövid pályás TD-jük, ahol Heineke rohant be és vetődött be, de hogy így tett, hogy az így nulla volt. Oké, a Bills defense most jól néz ki, tehát ezt adjuk meg, mert jól néz ki ez a defense, és ez emiatt nagyon veszélyes lehet szerintem ez a csapat majd, ha az offense meg a defense is bent tudja tartani ezt a formáját, de ettől függetlenül ez a Washington offense-el továbbra is nagy bajok vannak, és azt sem látom, hogy ez majd hogyan fog igazán megoldódni. Hát ez volt a meccs alapján, meg úgy így az eddigi szezon alapján nehéz a Washingtonnal bizakodónak lenni, pedig én azt hittem, hogy itt harcolhatnak majd a csoport győzelemért.
Igen, hát egyrészt ugye Heinekiről a tavalyi rájátszás meccsben mutatott formája alapján szerintem sokkal többet gondoltak, mint ami benne van. Volt egy jó meccs a Bucks ellen, de azért ő szerintem nem kezdő kupi matéria, amit szerintem most be is mutatott. Igen. Nyilván Fitzpatrickkel akár gondolhatnánk, hogy ez egy más lesz, de amennyit láttunk belőle eddig, az a nem tudom, fél meccsen, az sem tűnt biztatónak, és szerintem itt mindkét oldalon ilyen koncepciós problémák vannak, tehát se a védelmi rendszer nem jó, és az offenzív elképzelések sem működnek, amit tényleg nehéz megmondani, mert hoztak egy csomó játékost, mindenki ugye egy évvel idősebb lett, tehát amúgy várható nem csak Gibsontól, meg McLaurintól, hanem a többiektől is fejlődés. Oké, okay, Curtis Samuel még nem igazán tudott bemutatkozni, de nem hiszem, hogy pont ő az a hiányzó láncem, ami ezt az egészet összerakná. Ez szerintem edzői hiba, mert ennél a keret azért bőven erősebb, de sem offenzív oldalon, sem defenzív oldalon nem igazán jön ki a lépés.
Emeljük ki Dustin Hopkinsnak a kickoffját, amit ő maga szedett össze, ami szinte egy ilyen, a fordulóhoz nagyon illet, mert tele voltunk ilyen különleges eseményekkel, és hát ez is az volt. És volt egy ilyen az Arizona Cardinals Jacksonville Jaguars meccsen is, amit 31-19-en járt a Cardinals, és hát láttunk egy 109 yardos Kick Sixet, ugye valaha volt leghosszabb játék volt versenyben nyilván, tehát ennél hosszabb nem lehet. És hát egy túl rövid field goalból sikerült ezt Jamal Agnew-nak visszaoronia. Ilyet az egyetemi fociban láttunk már egy párat, NFL-ben azért nem igazán, és ez most ez is eljött.
Igen, ráadásul ugye ez is egy ilyen rekorddöntés lett volna. Ugye Matt Prater a korábbi rekordtartó 63 yardos rugásával próbált meg egy 68 yardosat, ami ugye rövid lett. Egyébként Tuckeré is rövid lett volna 68 yardról, úgyhogy szerintem éles szituációban ugye ez a 66 lehet a maximum, ha csak nem jön tényleg egy ilyen ágyú lábú rugó, bár mondjuk Tuckernél meg Préternél nehéz erősebb lábú rugót találni. Ugye rövid lett, és Egno, ugye, jó Lions-ös.
Lions-ös, szokta Lions-ösnek, nem?
Igen, hát amúgy, hogy Jacksonville tele van ex-Lions-ösökkel, szóval...
Turbatnál nekik akkor.
Igen, és egyébként pont ugyanúgy kaptak ki, mert ugye vezettek is, aztán jöttek ezek a szokásos, hát nem is tudom, nevezzük ezt újonc hibáknak, mondjuk Lawrence-től, a csúnya interception-ök, a rossz hívások, az elrontott passzok.
Most csak egy csúnya interceptionja volt.
Tessék?
Most csak egy csúnya interceptionja volt. Meg egy, amit nem húztak le. Nem, az is benne volt.
Na, nem, szerintem Lawrence, nem tudom, tényleg, ugye én alapvetően szkeptikusabb vagyok az újoncokkal, ezt szerintem mindenki tudja, és ameddig tényleg nem kezdenek el valamit letenni az asztalra, én nem is nagyon nézem őket olyan sokba, úgyhogy nem biztos, hogy az én alapvetően negatív véleményem a mérvadó, de tényleg cáfolj meg, hogyha te látsz benne egyelőre olyan igazán biztató dolgot, és az, hogy meccsenként van egy jó dobás, amire jut 5-6 rossz, az nekem nem azt mutat, nem azt vetíti elő, hogy ő majd olyan hú, de jó lesz. És ugye generációs tehetségről beszélünk, akit gyakorlatilag erre tenyésztettek, aki lakóta a legjobb, szóval nem tudom, te mit látsz ebben, hogy lesz ebből jó?
Egyrészt az offense borzasztó körülötte, ami igaz Zach Wilsonra, Justin Fieldsre is, meg kisebb részben meg Jonesra, neki a legkevésbé. Tehát nyilván borzasztó szituációban van ez az egyik, ami nem segíti nyilván, emellett ő sem játszik jól, tehát ezt is nyilvánvalóan látjuk, nagyon sok a hibája, de minden meccsen ott vannak azok a játékok, amivel azt mondod, hogy na ezért Trevor Lawrence, illetve hát ezért draftolták őt ilyen magasan, meg ezért tartják el sokra, csak jelenleg nagyon sok a hiba, és ezzel nehéz mit kezdeni. Nem baj ez szerintem most első évben, tehát hogyha ezekből tanul, és ugyan vele, hogy akkor tesztelgeti, hogy itt most mennyit bír el a profik között, szerintem akkor semmi baj nincs ezzel első évben. A másodikban már nyilván sokkal nagyobb probléma lenne ebből, és ez most egyébként igaz Zach Wilsonra, meg mindenkire, tehát szerintem az első év az pont belefér, hogy itt mindenki tesztelgesse, hogy mennyit bír el, mert nyilván ez egy nagyon más szint, mint amit eddig tapasztaltak. Tehát pozitív játékban Lawrence tudott a legtöbbet. Az a baj, hogy negatívban is. És ez egyelőre nagyon nincsen jó egyensúlyban egymással.
De amúgy oké, tehát ez a teszt, tehát minden újonc tesztel valamilyen szinten, ha csak nem üli ki végig a szezon, de azért, hogyha mondjuk lehozol egy szezont, akkor mondjuk egy meccset nyersz meg jobb esetben, és dobsz 10 interception, vagy 10 TD mellett 30 interception, vagy legyen még 15-30-as arány, de akár még egy 30-30-ast is, az egy Winston-t idézzük. Nem vagyok benne biztos, hogy ez azért annyira jót tesz, tehát hogy egy ilyen szar szezon után akkor ugyanolyan önbizalomtól telve, meg magabiztosan állsz ki, és akkor majd második évedre fejlődsz.
Hát, nyilván ne hasonlítsuk Peyton Manninghez, de az ő első szezonja se volt túl derűs, ugye interception rekorddal, meg nem is tudom, 3-13-as mérleggel, tehát lehet, tehát hogy ez nem feltétlen kizáró ok abból, hogy te jó irányító legyél, nem mondom, hogy jó dolog, hogyha ilyen szezont hozol le, mert egyáltalán nem az, de egyébként szerintem az utóbbi években volt egy-két olyan újon szezon, ami miatt magasabb lett az elvárásunk az újoncokhoz képest, és egyébként most még csak három meccsnél tartunk, tehát azért várjuk még ki itt a szezon második felét is. Nyilvánvaló nem akarok semmit leplezni, mert nincs itt Trevor Lawrence is nagyon rosszul játszik, Zach Wilson is nagyon rosszul játszik, Justin Fields is nagyon rosszul játszik, meg Jones is gyengén játszik, kicsit jobban, de azért ennyi, ez a három meccs alatt benne sem látni a franchise irányítót, mint hogy a többi újoncban sem. Meglátjuk még, mi lesz ebből, nyilván messze-messze van még, hogy ítéletet tudjunk mondani. Elvittük kicsit a fonalát a beszélgetésnek, de hát leginkább ezért itt a Jaguars, Bears, Jets triónál, leginkább az újoncokról lehet beszélni, mint irányítókról, úgyhogy szerintem az így lesz azért az év egy részében is. Úgyhogy ez így lesz. Cardinalsról mit gondoltam, ha már ez a meccs?
Nekem a Cardinals, ugye egy 3-0-es csapatról van szó, nem tudom, hogy amúgy a nagy vélemény vagy a közvélemény hogy van erről, de szerintem az egyik leggyengébb 3-0-ás csapat. Hogy, ugye a Vikings ellen eleve egy óriási nagy máknak köszönhetően tudtak nyerni, egy utolsó másodpercben kihagyott field goal-a, és azért itt is volt egy, hát szerintem, ha nem is volt teljesen várható, hogy nem tudják a végére megfordítani, de azért volt egy olyan periódus a mérkőzésnek, amikor úgy tűnt, hogy ez a Jaguars meglepeti őket. És nem igazán látom sem a védelemben, sem az offenszben azt, hogy ott lenne a legjobbak között. Tehát, hogy tényleg egy ilyen top 16-os csapatról, vagy ennyi négyen jutnak, akkor top 14-es csapatról lenne szó. Murraynek a földön zseniális, tehát szerintem még Lamar Jacksonnál is jobb, és levédekezhetetlenebb, tehát hogyha ő megindul a labdával, az öröm nézni, és védő legyen a talpán, aki ezzel bármit tud kezdeni. Igaz, most annyira nem használták ki ezt az adottságát, ami talán azért volt köszönhető, mert hogy ugye úgy gondolták, ez egy könnyű meccs, és ugye mindig a könnyű meccseket nehéz megnyerni, de megint volt egy nagyon buta interceptionje, volt pár nagy, hát nem is olyan sok, de voltak ilyen fura passzai, hogy ugye jövő héten, ha jól tudom, vagy ezen a héten a Rams ellen játszanak, az már egy komolyabb főpróba lesz, és ott szerintem jobban meglátjuk, hogy hol is van ez a Cardinals, de nekem az igazolásokkal, meg a hype-pal együtt, nekem azért összességében csalódás ez a csapat.
Nekem nem. Egyébként szerintem ez egy hektikus csapat lesz egész évben, mert a jó teljesítményük az nagyon jó. Tehát szerintem ők képesek megverni mondjuk a Rams-t, nem mondom, hogy ez most jövő héten sikerül, vagy ezen a héten sikerülni fog, de szerintem ők képesek arra, hogyha egy jó napot fognak ki, de arra is képesek, hogy 20-szal kikapjanak. Tehát hogy szerintem ez a Cardinals a leghektikusabb csapat a jó csapatok közül talán mostanában. Most ez de igen, tehát hogy simán bennük van az, hogy a playoffba összehoznak három rohadt jó meccset, és akkor a Super Bowl, de az is, hogy egyből kiesnek a fenébe. De hát, szerintem azért ez egy playoff csapat jelenleg a Cardinals.
Ja, hát a mérleg alapján, meg amúgy igen, tehát tényleg, hogyha úgy van, hogyha azt nézzük, hogy amikor minden összejön, akkor szerintem is megverhetnek bárkit, de az a baj, hogy legalábbis nekem az a bajom, hogy tényleg, ahogy mondod, hogy annyira inkonzisztens ez az egész gárda, hogy azt is el tudom képzelni, hogy majd valami 0-15-ös csapattól kapnak ki az utolsó körökben, szóval, mert úgy éppen úgy jön ki a lépés, és azért az lássuk be, azért nagyon ritka egy hektikus csapattól az, hogy három jó meccset összerakjon mondjuk a rájátszásban.
Giants, Eagles ugyanígy nyert Super Bowl-t, Ravens Fleckóval. Azért playoff run az nem annyira lehetetlen szerintem, de szerintem tehát a fejlődés azt szerintem ott megvan, hogy most már behúzzák az ilyen nehéz meccseket, amiket tavaly többször elvesztettek ilyen találkozókat szerintem, és ez most nem csak ez a meccs, hanem az előzőkön is azért sikerült. Ha még három meccsünk, szuper találkozók voltak. Chicago Bears, Cleveland Browns 6-26. Egy darab passzolt jár a Bears-től. Egy darab passzolt jár, nagyon durva. Egész offense 47 jardot haladt. Nem találunk ennél rosszabb támadósort ezen a héten.
De erről nem is igazán tudunk mit mondani. Tehát támadófa nem volt, futójáték nem volt értelemszerűen, passzjáték szar volt. Erről mit lehet szakérteni, vagy akár bármilyen véleményt elmondani? Én annyit tudok, ha már itt vagyunk és beszéljünk róla, meg ugye az újoncokról már nagyjából beszéltünk, tehát nem akarom én is elismételni ezeket. Matt Nagy egy borzasztóan rossz főedző, és egy még rosszabb támadó koordinátor, akinek még annyi esze sincs, hogy legalább futtasra ezt az egy nyomorultat, aki amúgy tudna futni. Tehát tényleg most bár zsebirányítót csináltat, ha elkezd zsebirányítót csinálni Fieldsből, az már tényleg mindennek a legalja, és már az ember felhúzza magát azon, hogy ez miért, hogy ez tényleg ezen minden logikán minden pici kis józanésznek ellentmond. Azok a nyilatkozatok meg, hogy jé, első csapattal játszik, miket meg nem tudunk, hát ezeket tényleg nem lehet mit csinálni, mert mire számított komolyan. Tehát ez egy bohózat, és szerintem már csak azt hiszem, te írtad is az összefoglalóba, és ezzel abszolút egyetértek, már csak emiatt a meccs miatt is megérnék kivágni.
Igen, teljesen. Nyilván Fields is gyenge volt, vagy Fields is rossz volt. Lassú volt, egy kicsit volt olyan szek, vagy tehát, tudom, a szekkek, mondjuk a 9 szekket szerzett a Browns, mondtam, mondjuk a harmada volt Fields-é, a harmada volt a támadó falén, és akkor a harmada volt. Nem, meg elkapók nem szakadtak el, nem tudott mit csinálni Fields igazából, vagy az, hogy Garrett megölte az egész támadó falat, tehát, hogy ami mondjuk az ő hatáskörén kívül van. De hát nyilván, tehát hogyha egy passzot adott szerző egy meccsen, akkor biztos, hogy borzasztó volt irányító játékod. Emellé lehet hozzátenni tényleg azt, hogy a támadófal pocsék, elkapók nem tudnak elszakadni, Matt Nagy nem talál ki semmi érdekeset, és tényleg be akar rakni a zsebbe a Fieldset, akinél nem sokan futnak jobban a ligában, és értem, hogy a Browns is készült abból, hogy majd jönnek a bootlegek, és egyébként Garrett és Clowney azért elég jól képes arra, hogy bent tudja tartani Fieldset, de hogy meg se próbáltak kimozgatni, meg se próbáltak futásokat hívni rá, option játékokat. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy mehetsz egy meccsbe így. Tehát, hogy van egy Fieldset, és akkor oké, Andy Dalton leszel, és akkor úgy játszál, mint Andy. Hát ezt nem lehet csinálni. Ez tényleg felháborító volt, hogy nem tudok jobb szót mondani rá, mert így nem lehet egy ilyen olyan irányítóval kimenni a pályára.
Nem, és amúgy nem is az a baj, hogy tehát ne legyen érdekes, de legalább egy picit hatékony legyen, vagy próbálják segíteni. Tehát nem azt mondom, hogy legyen Chicago special minden második play-be, csak legalább valami, ami legalább az előrehaladást elősegíteni. De ez... És az a vicces, hogy még amikor Gerbistein volt, akkor se változtatott rajta. Tehát, hogy... Amikor már tényleg elúszott a mérkőzés, akkor miért nem vagy bátrabb egy picit? Miért nem próbálsz ki valami újat, vagy valami, ami így kipattan hirtelen az agyadból? Ugyanazt a rossz játékot csinálták 60 percen keresztül.
Olyan volt, mintha el akarnák hitetni a világgal, hogy igazunk volt, hogy Daltont kezdettük, mert Fields meg nem áll készen a játékra. És most ez egy ilyen conspiracy theory, tehát ez valószínűleg nem így van, de hogy ilyen érzésem volt egy kicsit, hogy Én megmondtam, hogy ez a Fields gyerek még nem áll készen. Lehet, hogy így van, lehet, hogy igaza van, de hogy nem segítettél neki, hogy készen álljon, az biztos. És nem tudom, jövő héten egyébként Fields fog kezdeni, vagy berakják Foles-t. Nem tudom, hogy... Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy ha ugyanígy akarják kihozni Fields-et, akkor jobb, hogyha Foles-t rakják be a kezdőbe, mert legalább nem teszik tönkre Fields-et ezzel az egésszel. Nem tudom, tényleg...
De ez kritikán alulj volt ez az egész.
Akkor beszéljünk a Brownsról. Az offenzit sem volt olyan jó egyébként. Tehát Baker Mayfield most nem volt olyan pontos, mint szokott lenni. Több szekbe is beleszaladt, vagy többször fontos szituációban szekkelték. Nem működött olyan jól, Odell-Beckham visszatért, nem volt rossz. Összességében szerintem a Bears defense elég jól levédekezte a Browns offense-t a meccs nagyobb részében. Meccsben tartotta a csapatot legalább. Hát, ha az offense kitalál valamit, de nem talált ki, ugye.
Hát egy darabig, ameddig ez így lehetséges volt, de már második fél időre azért a 10-3-as állásnál azért látni lehetett, hogy itt ilyen nagy max matematikai esély van arra, hogy fordítsanak. Meg az ilyen meccseken mindig nehéz komolyabb következtetést levonni, mert azért ott se hülyék meg, ott is látják ezt, hogy mi működik, tehát már a Browns oldalon látják, hogy mit csinálnak a Chicagóiak, és szerintem ott már a második fél időben ott már inkább az volt, hogy jó, oké, ezek úgyse csinálnak semmit, a védelmük viszont tényleg egészen jól működik, akkor egy kicsit konzervatívabb felfogásba menjünk ki, égessük az órát, futtassuk a labdát, ami egyébként működött is, tehát kifejezetten jól működött a futójáték, legalábbis ami Kareem Huntot illeti. Csavot azért ott meg fogdosták egy kicsit, de...
Megfogdosták.
Na, hiányzik, tehát megfogták így alkalomattán. Tehát amúgy a futójáték ez kifejezetten működött, szerintem ilyenkor nem is nagyon kell nagyon kreatívnak lenni, tehát ha vannak ilyen spéci játékok, azokat majd azokra a meccsekre lőjék el, amikor azokra tényleg szükség van. Tehát tényleg az első fél idő után nekem abszolút az volt a benyomásom, hogy itt esélytelen az, hogy a Bears TD-t szerezzen. De még egy újabb field goal se tudtam igazából vizionálni. Innentől kezdve meg tényleg én abszolút megértem, hogy a Browns nem igazán erőlködött. Mert kimentek, lepörgették, hamarabb hazamentek, aztán kész így. Oké, lehetett volna ez jobb, lehetett volna gálázni, hogyha Mayfield picit pontosabb, meg kicsit jobban felszívja magát, akkor ez lehetett volna egy 45-6-os meccs is. Most szerintem ennyi kellett, nem is nagyon idegesítették magukat, örülnek, hogy komolyabb sérülés nélkül megúszták, aztán így jól van. Tehát ez a Bears, ez agyonütötte magát, innentől kezdve csak asszisztálni kellett hozzá.
Emeljük ki még Miles Garrettet, mert...
Egy szörny. Isten, nem
tudom. Igen, hát a Bears támadófalának legalább a feléből bolcot csinált, és tényleg Fields, ugye kevésen a védő van, aki felveszi Fields-el atletikusságban a versenyt. Mert Miles Garrett olyan, és akkor is utol érte, hogyha egyébként Fields ki tudott mozogni, és hátulról kellett elérni. Félelmetes volt ennek. És egyébként nem csak Garrett volt nagyon jó, hanem az újonc Jeremiah Owusu-Koramoa is tökön játszott, úgyhogy az mindenképp egy pozitív hír, hogy nagyjából sikerül megtalálni talán a helyét a védelemben, hogy ez volt nála nagyobb kérdőjel. Még kettő mérkőzés. Atlanta Falcons, New York Giants 17-14. Hát két borzasztó csapat mérkőzését tudta megnyerni a Falcons valahogy nagy nehezen. Nem is tudom, hogy hogyan igazából, mert Giants tűnt a meccsen is jobb csapatnak nekem.
Igen. Én erről meccsről összefoglalót írtam, és arról már nagyjából, hogy leírtam, hogy mit gondolok itt igazából, ez annyit tennék hozzá, hogy a Giantsnek nincsenek edzői. Legalábbis én nem vagyok őket hajlandó edzőnek nevezni. Jason Garrett, támadó koordinátor.
Védőkoordinátorok azért jó. Na.
Hol? Ja, persze, igen, azt ne vegyük el, tehát a védőkoordinátor az rendben, tehát a defense az rendben van, de Joe Judge egy borzalmasan fogalmatlan főedző, és ráadásul ez a Patricia szintű gyökér emellé, tehát ő az, aki futta, tehát meccs előtt is kiküldi őket büntető körökre, mert egy állat, tehát hogy értelmes döntése nincsen, akár time managementben, akár játékhívásokban, tehát borzasztó, amit csinál. Jason Garrett pedig már a Cowboysban se volt normális offenzív koordinátor, annyi, hogy egy Tony Romo-val az úgy, meg Dez Bryant-tel, meg egy liga elit támadó falal, ami 5 másodpercet hagyott, azzal úgy tudott valami értelmeset csinálni néha, de összességében nem egy jó offenzív koordinátor, és ez amúgy abszolút meglátszik a pályán, mert Daniel Jones nem játszik rosszul, elvileg vannak még skill playerek is, akikkel lehetne valami értelmeset csinálni, de ő nem. Tehát a játékhívásai borzasztóak, abszolút nincsenek üresen az elkapók, nem működik semmi, erőlteti a futójátékot akkor is, amikor nem kellene. Nem igazán használja ki Jones erősségeit, például az, hogy elég jó dob hosszan, vagy hogy lehetne vele agyba főben nyomatni a read option-öket. Ez mint hogyha egy Daltonja lenne, és úgy kezelik meg. Amiket elmondtál, a Matt Nagyről, az gyakorlatilag rá is teljesen igaz. Egyszerűen rossz nézni ezt a Giants-t. Pedig biztos, hogy jobb volt, mint a Falcons.
Igen, és hát mondjuk Eddie Jacksonnak az elejtett interception-je az nagy szívfájdalom lehet Giants szurkolóknál, mert ott meg lehetett volna konkrétan a mérkőzés. Másik oldalról azt akartam kiemelni, hogy Matt Ryan elindult egy ilyen Big Ben esedés útján, hogy a karereje az elveszett, nyomás alatt már nem áll bele már a dolgokba, tehát egy kicsit tartok ettől egyébként.
Abszolút, én Eli Manninges utat prognosztizáltam, de a Big Ben-es is teljesen jó. Szerintem már nem lehet őt top irányítónak nevezni. Még tavaly rá lehetett volna akár az offenzív rendszerre, vagy bármire, nem tudom én, a körülményekre fogni, de így, hogy még volt egy garnitúraváltás is, nem, egyszerűen Matt Ryan már kiöregedőben van, nem tudja megdobni a nagy passzokat, nem tudja úgy kezelni a nyomást, nem tudja úgy kimenekülni, futtából megdobni egy labdát, nem olvas olyan jól, teljesen belassult, megöregedett, nem tudok erre más mondani, a karján meg egy vízipisztoly lett, úgyhogy ez a Falcons, ez nem lesz jó csapat, míg Ryan ott van, ami nagyon szomorú, mert ugye átalakították a szerződését, tehát még jövőre is mindenképpen vele kell menni.
Végül, de nem utolsó sorban, New York Jets, Denver Broncos 0-26. Ez az a meccs, amiről nem sok mindenről fogunk tudni szerintem most itt beszélni.
Ez a Jetsnek a második nullázása volt már?
Nem, vagy? A Dolphins kapott ki nullára múltkor.
Ja, akkor a Jets a Dolphins szinten van. Hát, erről tényleg nehéz mit mondani, mert Wilson nem játszik jól, ahogy, és ezt finoman fogalmaztunk, gyűjti az interception-öket, nincs, tényleg nagyon gondolkoztam rajta, hogy elkezdtem papírra írni a jó megmozdulásai, de nincs olyan konkrétan, tehát nem tudok egy paszt kiemelni, amire azt mondanám, hogy hú, ezért draftolták le. Tehát semmi nincs. A Broncos defense az 100%-osan teljesen összezúzta Wilsont is, és a Jetsnek az offenzét is, ami egyébként kifejezetten csalódás keltő, mert azért a kisebb Leflertől én ennél bőven többet vártam. A túloldalon meg a védelem amúgy nem volt annyira rossz, legalábbis voltak ilyen megmozdulások. Nyilván, hogyha az offense csak pántolni tud, akkor azért a védelem se fogja magát olyan sokáig tartani. De ez a Jets egy rossz csapat, egy nagyon-nagyon rossz csapat, és abszolút el tudom képzelni, hogy az 1-2-esek voltak most. Uh-huh. 1-2, az 1-2 után jön egy 1-1, mert ez így nagyon-nagyon-nagyon rossz. De minden, a játék szinte minden aspektusában, főleg az offense oldalon.
Igen, hát Wilsonnak sincs könnyű dolga, mert van, nincs elkapók, nem jók, és ami tényleg meglepő, hogy mondtad, hogy a rendszer sem működik. Például olyan vehemens volt a pass rush, hogy én is kitaláltam volna, hogy oké, hívjunk már kettő screent, hogy kicsit lelassítsuk őket, vagy nem tudom, tehát hogy ez nem egy ilyen űrtudomány, vagy nem tudom, tehát hogy ez az egy viszonylag alap logika, hogy akkor próbálgassunk már olyan dolgokat, amik kicsit lelassítják a Von Milleréket, akik megölnek folyamatosan. Nem voltak ezek, és nem nincs kisegít a vízom sem egyébként. Túloldalon Bridgewater megint jó volt, Broncos jó. Most vége a könnyű sorsolásnak, úgyhogy most válik majd el a szaramájtól, ahogy szokás mondani, hogy mit csinálnak mondjuk a Ravens ellen hétvégén. Azt néztem még, hogy egy pontos favoritok, ami kicsit meglepett, meglátjuk majd, sőt most már másfél, ami még inkább meglep, de meglátjuk, mit hoz ki ez a Broncos. Szerintem eddig elég meggyőzőek, de a bottom 5 csapatból játszottak hárommal, nyilván hozzá kell venni, de szerintem a jó csapatok ismérve, hogy a rossz csapatokat nagyon magabiztosan verik, ez azért meg volt a Broncosnál most, hogy ez mennyire lesz elég, az majd kiderül, de eddig azért szép, amit mutattak.
Hát igen, de azért tényleg azért a bottom 5 az azt jelenti, hogy 3 darab 0-3 csapat, 0-3 hármas mérleggel rendelkező csapatot vertek meg, úgyhogy ezt a 3-0-át egy picit helyén kell kezelni. Nyilván, hogyha sikerülne a Baltimore-t is megverni, az azért elég komoly kontenderré tenné a csapatot. De egyelőre tényleg működik az, amit elképzeltek Fangio-ék. Bridgewater hozza ezt a stabil, biztos játékot, ráadásul kifejezetten sok nagy dobása van, ami engem személy szerint meglepett. Én nem vártam tőle azt, hogy neki ilyen bátrabb, meg kreatívabb húzása is lesznek. Jó, szaladgál is a pályán, amikor úgy van, kifejezetten kellemes csalódás. Lehet, hogy ez jóval nehezebben jött volna össze ez a 3-0-ás eredmény, hogyha Lokk az irányító, és elszól nem tudom én 2-3 labdát. Egyelőre ez tényleg nagyon biztató, a védelem is biztató. Most jön egy igazi erőpróba, és ha sikerül a Baltimore-t megverni, akkor szerintem még Patrik is el fogja ismerni, hogy ez a Broncos, ez most már...
Azt azért nem hiszem, azt azért ilyen kijelentéseket szerintem Patriktól nem fogunk hallani, de meglátjuk, hát jövő héten, ha minden úgy alakul, ahogy tervezünk, akkor majd Patrikkal beszélek, úgyhogy lehet, hogy fény derül erre a kérdésre. Na, ennyi volt akkor az összefoglalásunk, hogy hoztunk egy bő másfél órát, jó kis mérkőzések voltak a hétvégén. Jövünk a héten majd még egy adással, mindenképp az, amit a hét második felében szoktunk, a valamilyen témát Patrik kitalál, és mellé még egy játékot. Valószínűleg Chester és Balázs lesznek most a szereplők, és hát jövő héten jövünk szokás szerint ugye ezzel az összefoglaló podcasttel. Köszönjük, hogy most is velünk tartottatok, és legközelebb is hallgassatok minket. Sziasztok!
Sziasztok!